ilyen alkalmi ivók volt.
Alkalmi nagy ivók, mint a Csokonai, meg a Balassi.
Akkor volt, aki italosan kezdte, mint a Juhász Gyula, de utána idősebb éveibe talán nem jött róla.
Két olyan ember van ezen a listán, akiről elmondható a végletes és szinte a bölcsőtől a sírig tartó kemény és következetes alkoholizmus, az a Vörös Sándor és az Ady Endre.
Néhány héttel ezelőtt volt, hogy Gróf Bánffy Miklósnak az Erdélyi trilógiát ebben a műsorban bemutattam. Ott is igen komoly nagyivászatok vannak abban a könyvben.
Mi is egy külön fejezetet szenteltünk az erdélyi fejedelemség alkoholizmusának.
Kövi Pál hargitai töltött kelkáposztája. Az erdélyi kaczaniammerológiáról szólva lehetetlen nem megemlékezni a savanyú káposztáról. A másnapos bendő legjelesebb barátjáról, melyet apáti fejedelem a legmagyarabb ételnek, Lippai János Magyarország címerének nevezett. Apácai Csere János a káposztát a rusnya és régi kelésekre ajánlotta, a Por Péter a magyar gyomorhoz legillendőbbnek tartotta, Mikes Kelemen pedig egyenesen azt állította, hogy a szépen megírt levél az elmének úgy tetszik, valamint a szemnek a kapros és tejfellel bíborítatott káposzta, mely távúrról úgy tetszik, mint egy kis ezüstből való hegyecske, amelyről ha leveszik azt a lágy ezüstfedelet, alatta drága füvet lehet találni.
Tehát ugyanúgy, ahogy a művészet és az alkohol összefügg, a hatalom és az alkohol is összefügg.
Tehát ezeket össze is szedegettük, ugye előbb szóba került a Nagy Sándor, mint aki nagyon-nagyon kemény piás volt, de hát mellette a Sztálin is például.
Ruscsovot nem említették, pedig...
Dehogy nem.
Az én kedvenc sztorim, amikor a kubai válság volt, és az ENSZ-be a cipőjével ütötte a pulpitust, hát valószínűleg nem volt színjózán. Hát.
Orosz politikusok az nagyon veszélyes téma lett volna, hogyha abba belekezdünk, mert a komplett orosz történelmet szerintem meg kellett volna írni.
De még előtte vannak ennek a nagyszerű ötletnek.
Vagy legtragikusabb, az benne van, tehát ami a mi szempontból.
Igen, a Magyarországnak, igen.
A Magyar 56, mert igen. Azt nyomoztuk ki, hogy a Nyikita Szergejevics az irgalmatlanul másnapos volt, amikor a Brioni-szigetekre hívta a Kádárt, és ahol eldöntötték végül is Titónak ezen a magánszigetén, hogy akkor tulajdonképpen mi lesz Magyarországnak a sorsa a következő 30-valahány évben. Jachton, de mindenki, aki ott volt, diplomaták, szemtanúk megegyeznek abban, hogy a Ruscsov az totálisan és teljesen, tehát reszketős másnapos volt, nem volt valószínűleg egészen magánál, amikor ezt a döntést meghozta.
50-es, 60-as években ide látogatott, és mindig mosolyog a fényképekkel, lehet, hogy azért volt, mert baromira nem emlékezett arra, hogy ezt a forradalmat, ezt tulajdonképpen ő rendelte, hogy le kell verni.
Thank you.
Berna Szabó Andrással és Darida Benedekkel beszélgetünk a Nagy Macskajaj, avagy Süssünk, főzzünk másnaposan című könyvükről. Rengeteg javaslat van és ötlet népi hiedelemtől tudományosan megalapozotton keresztül az irodalomon át arról, hogy mit is lehet kezdeni a másnapossággal, hogyan enyhíthető. Ha másnaposak, mit csinálnak? Tehát melyiket választják? Melyik a legjobban működő?
Az egyetlen működő az a gyógysör, én azt gondolom. Bizonyos négy gyógysör, tehát én hiszek ebben a ringlispír módszerben, meg a kutyaharapás módszerben. Azon kívül viszont, hogyha valaki mindenképpen szeszmentesen akarja átviszelni, akkor szerintem a kórhelylevesek, amik bejönnek, van ennek is valami tudományos magyarázata, hogy a savanyút azt miért szereti a szervezet, mert hogy kirúgoztuk magunkat az alkohollal, és akkor ezt pótolni kell, meg a sót, meg a nem tudom én micsoda, de az a lényeg, hogy egy ilyen jó kis püstölt húsos tejfőlelecettel bolondított káposztalevestől még senki nem lett rosszabbul másnaposan, az egészen biztos. A belga együttesnek is van ez az aranyköpése, hogy hazafele mindig tisztán vezes, másnap jó lesz a káposztalevest.
A savanyú levesek, most legyen ez káposztás vagy nem káposztás, ugye ez az orosz konyhába is, ott van például a román konyhába ez a savanyú pacalleves, a csorba de burta.
Aki volt már másnapos a Román Köztársaság területén, az tudja, hogy a macskajajos világ óriási ajándékot kapott a román néptől, a savanyú pacallevest. A nyugat jó néhány katzenjammerológusa meggyőződéssel vallja, hogy ehhez képest minden gyógyír, csak cifra semmi. E könyv szerzői életükben először egy kolozsvári pálinkázás másnapján, a segesvári erődítmény alatti egyik kiskocsmában fogyasztottak pacalcsorbát, természetesen ordítóan zákányos állapotban, ráadásul a Dracula kultusz kellős közepén, ami ugyan nem feltétlenül segíti a reszketős lélek gyógyulását. A sejmes, fehér, gőzölgő levest savanyított erős paprikával, ecettel, puha kenyérrel hozta a pincér, s pár perc múlva már gyógyultan távoztunk a vendéglőből. A székely góbé ravasságáról csak annyit, az erdélyi magyar zellerlevéllel és paradicsomkarikával dúsítja a románoktól tanult pacallevest, így lesz a fehér étekből piros-fehér-zöld fogás. Azt a marhaságot meg kimondta, hogy a gasztronómia ment a politikától, he? A pacalcsorba megalkotása kapkodva is minimum 5 óra. Feltesszük a marhagyomrot főni, fél óra múlva kicseréljük a vizet, aztán még egy fél óra múlva újra kicseréljük. A harmadik és zsírúj vizet már sózzuk és belehajítjuk a csontokat is. 3-4 órán keresztül főzzük együtt a pacalt és a csontokat, ezután bezöldségeljük a cuccot. Jöhetnek a fűszerek. Ha puha a pacal, laskára szeljük, majd visszatesszük a levesbe. A csontokat kivesszük. Általában a zöldségeket is kiveszik, a kolozsvárias pacalcsorbába pedig passzírozva kerülnek vissza. A levestában a tojás sárgáját elkeverjük, esetleg tejföllel vagy tejszínnel is lehet, és rászedjük a forró levest. Savanyíthatjuk ecettel, borecettel vagy tárkonyecettel, citrommal, tejsavúval, örmény kurúttal, tejföllel, aludtejjel, vagy ami éppen kéznél van. Erős paprikával igazán hatásos. A levesből kivett húsos csontot a csorba elfogyasztása után ehetjük az összeturmixolt főtt zöldségekkel. Ez kell a betegnek, nem Rákóczi csontváza.
Akkor Magyarországon a kórhely halászlé, a kórhely leves, akkor a savanyú bableves, tehát ezek a másnapos savanyú levesek, ezek szinte minden konyhában megvannak, azoknál népeknél, akik isznak, de hát melyik nép nem iszik. Akár merre megy az ember, mindenhol előjön ez a, általában abban a kombinációban, hogy savanyú és erős. Nem biztos, hogy a könnyű konyha, a jó konyha másnaposan. Aha. Lehet, hogy a sárkányokkal nem akkor harcolunk jól, hogyha meg akarunk futamodni előlük, akkor lehet jól harcolni a sárkánnyal, ha mi is tüzet okádunk.
Sárkány, a kínaiak beszélő kutyának hívják a másnaposságot.
Igen, ezt én találtam ki konkrétan.
Azt hittem, hogy van valóság alapja.
Nem. Jack London szövegbe,
igen, szövegbe jön. Azért rengeteg olyan van benne, ami hazugság. Azt gondoltuk...
Nemes arányok fontosak.
Igen, hogy talán ez is belefér ebbe a könyvbe, ebbe az egész áltudományosságba, hogy ahol van egy kis rés, amit nem tudtunk tényekkel kitölteni, ott a képzeletünkkel, vagy a kreativitásunkkal töltjük ki. Ugye ez az egész leves Jack Londonnál, a Léneklő kutyának a szerzője. Itt egyébként nagyon várjuk majd az állatvédőknek a felháborodását, igen, ugyanúgy, ahogy a feministák a nők másnapján sértődtek meg.
Az az érzésem, hogy amit a feministák le akarnak vágni rólunk, azt fogják majd a kutyák elé dobni az állat.
Igen, igen.
Lehet.
De
lehet.
Előre és szeretnénk itt is közölni, hogy itt is egy viccről van szó, tehát nem gondoltuk mi ezt komolyan.
Képek. Ez külön történet.
Rengeteg képet összegyűjtöttünk már az előző kiadáshoz is, de amikor rátaláltunk a Fortepán gyűjteményre, akkor elhatároztuk, hogy az egész könyvet újra kell csinálni.
Gyönyörű ez a könyv, egy jó kézben,
igen,
tartani.
Hát a 80%-a az a Fortepánból van. Na most erről azt kell tudni, hogy ez a 20. századi képeket gyűjti ez az oldal. Ezek ilyen talált képek. A legtöbbről nem lehet tudni, hogy pontosan mikor készült, ki van rajta. Ezek nem hivatalos képek, nem... A nagy részén nem ismert emberek vannak, hanem a történelem egyszerű kispolgárai. Rengeteg hibás fotó van, amit gondolom azért is dobtak ki, vagy felejtettek el, mert nem igazán sikerült a fotó. De hát zseniális fotók vannak rajta. Én amikor ezt végignéztem, akkor majdnem 18 ezer kép volt már rajta. És ugye nem nagyon lehet rajta keresni. Egy ilyen kvázi időrendben van betéve, ugye nem mindenről lehet tudni, hogy csak úgy nagyjából, hogy talán ránéz az ember, és azt mondja, hát talán ez 30-as évek, és akkor úgy be van valahova oda 30-as évekbe rakva. És egy módon lehet végignézni, elkezdi az ember az legelső képnél, és a legutolsónál abba hagyja. Mondom, ez akkor 18 ezer kép volt, és azt hiszem, hogy 2-3 hét alatt pörgettem végig, és egy óriási mozi történelem alul nézett be, és most meg szeretnénk köszönni a gyűjteménynek, mert ez egy zseniális dolog. Nagyon fontos még a gyógyításnál, ugye mondtuk a korhelylevest, meg a gyógysöröket, a Hajnóci például a fokozatos kiózanodás elvének mondja, ebben nem akartunk belemenni, de ennek valóban van egy biokémiai folyamat, tehát itt az alkohol elkezd lebomlani, és le lehet írni a képletet, hogy hogyan bomlik le, és mi okozza azokat a testi, fizikai és lelki tüneteket, amiről mi beszéltünk, és hogyha ez a folyamat egy picit lelassul, akkor ezzel a tüneteket lehet enyhíteni, de ebben mi nem akartunk belemenni, mert mi azért szigorúan meg akartunk maradni az áltudományosság szilárd alapján. Ez egy alapvetően lelki folyamat, a másnaposság vagy a macskajaj. Nem csak korhelylevesekről, meg gyógysörökről kell beszélni, hanem elsősorban arról, hogy a másnapos lelket mi gyógyítja. Ugye az első pillanatban Szokrátész is erről beszél, hogy egy kis gyógybor, vizezve, utána beszélgessünk a szerelemről. Az én tippem még ezek mellett, tehát jöhet a korhelyleves, és jöhet a gyógya. Próbáljunk meg egy ingermentes napot szervezni magunknak, ne menjünk emberek közé, ne próbáljunk konfliktusokat kezelni másnaposan, ne próbáljunk alkotni, ne próbáljunk senkivel kommunikálni, kapcsolatba lépni. Ilyenkor legjobb, hogyha nagyon-nagyon kellemes, egyszerű, egyetlen nem morálisan nem bonyolult filmeket nézünk. Számomra ilyenkor legjobbak a western filmek, és azokban is a legbugyutább fajták. Tehát mondjuk egy ilyen Bud Spencer, Terence Hill 2-s felkelés után, amit egy bután lehet bámulni, és az emberben nem keletkeznek morális kérdések, ezek tökéletesek másnapra. Kultúra minden amúgy magas, is káros az egészségre, de másnapomban pedig akár halálos is lehet. Tehát a kultúrát ezt abszolút felejtsük el ilyenkor.
Ezt miután már leadtuk a könyvet, az újjavított változatot, azóta hallottam egy egyébként nőismerősömtől, hogy például azzal kezdi a napot, hogyha másnapos, hogy mielőtt kinyitná a szemét, kitörli a hívás listáját, az esti hívás listáját és az SMS-eket, mert nem kíváncsi rá, hogy miket művelt és kikkel veszett össze éjszaka, anélkül, hogy ő tudott volna róla.
Igen, a Western azért jó erre, alapverzióban nagyon egyszerű felállás van. Van a jó, és van a rossz, és 99%-ban a jó nyer. Ez nagyon jó a másnapos. Most alul maradt tegnap a jó én, de egyszer... végül úgy is a jó énem fog győzni ebbe az életnevű rövid küzdelemben.
Megoldanak egy nagyon fontos rejtét a rejtőnél.
Hát ezt tudom, hogy ezt én írtam, de ezt körülbelül 6-7 éve írtam, és nem abszolút nem emlékszem az egészre, de hát...
Talán másnap van.
Lehet, hogy másnaposan írtam.
Rejtő Jenő bármekkora zseni is volt, mégis hajlamosnak mutatkozott olykor elnagyolni a dolgokat. Érthető módon, hiszen miközben a japán kávéházban rótta a sorokat, a főpincér már ott toporgott az asztala mellett, várva, mikor lesz kész a soron következő fejezet, amivel rögvest a kiadóba indulhat, s az ott kiutalt honoráriumából kiegyenlítheti P. Howard úr kafetériai tartozásait. A rejtői elnagyolt dolgok listájáról itt van például az eddig homályos Bertinus ügy. A 14 karátos autó című regényében a szerző azt állítja az esetről, hogy a részleteit talán sosem fogják tisztázni. Kedves Jenő, légy egészen nyugodt, ezúttal minden részletre fény derül. A mestertől a következő információkat kapjuk Noah Bertinus professzorról. Néhány nappal azelőtt, hogy Göteborgba hajóra szállt, a svéd király átnyújtotta neki a fizikai Nobel-díjat. Bordóba igyekezett néhány holdnyi szőlőjébe. Nem tudott makaózni. Tengeri betegséget kapott a hajón, majd Gorcsev Iván egy titokzatos itallal kínálta meg, amitől végre jobban lett. Gorcsev szószemtonnál szállt fel a hajóra, miután elbocsátották a Rengún tengerhajóról, mert egy négyágú csákjával megverte a kormányost. Íme hát a kendőzetlen valóság. Bertinus professzor pontosan 4 nappal a göteborgi hajóra szállás előtt vette át a fizikai Nobel-díjat. Az ezt követő banketten a feljegyzések szerint 3 üveg francia pezsgőt és majd 1/2 liter norvég köménypálinkát öntött magába. Alkoholos befolyásoltságának magas fokát mi sem jelzi jobban, mint hogy hajnali 00:30-kor félre nem érthető ajánlatot tett 5. Gusztáv svéd király 87 esztendős anyósának, aki a közeledést a neves atomfizikus ittas állapota, valamint alacsony származása miatt, Bertinus apja Schuster volt Marseille-ben, mereven elutasította. Ezután a tudóst taxi szállította a stockholmi Grand Hotelbe, ahol 2 boly emelte ki az autóból és cipelte első emeleti szobájába. A szállodai alkalmazottak előbb lehúzták a cipőjét, majd bedugták az ágyba. Másnap a professzor elgyötörten, büdösen, holtsápadtan és jelentős lélekfurdalással ébredt. Hogy tüneteit orvosolja, elindult feltérképezni a stockholmi kocsmavilágot. A következő 3 napon nem látták a hotelben, ám feltűnt többek közt a Műviking nevű késdobálóban, a szomjas misztikushoz címzett ivóban, mely állítólag egykor Swedenborg törzshelye volt, a szárnyas jegesmedve fantázia nevű csehóban, valamint a Zelma kék kuckója elnevezésű kuplerájban is. Mikor 3 nap múltán újra felébredt hotelszobájában, ismét ruhában, cipő nélkül, spokoli büfögések, fejfájás és gyomorbántalmak közepette a fürdőszobai tükör elé vonszolta magát, 2 alapvető tényt kellett konstatálnia. Egyfelől, hogy galéria alól egy 1/2 főtt hering és némi krumpli gombóc kandikál ki, másfelől, hogy az arcán látható sebesülések mindenképpen arra utalnak, hogy valaki alaposan helyben hagyta az előző napok valamelyikén. Ennek a skandináv álmokfutásnak azonnal véget kell vetnem, jelentette ki ekkor szigorúan Bertinus, taxit rendeltetett a portással, és a főpályaudvarra hajtatott, hogy onnan vonattal induljon Göteborg kikötője felé. A göteborgi gyorson remegő kézzel párizsi nagynénjének írt levelében így fogalmaz. Innen a vonatablakomból jól látni Stockholm kőrengetegét, ami számomra eléggé elszomorító élmény, mivel egyik szememet kötés borítja, s a másikon még hosszú ideig kell fekete monoklit hordanom. Velem született optimizmusomnak köszönhetem, hogy ennek dacára nem látom sötét színben a világot. Csak Stockholm távoli kőrengetegét látom egy kies monoklin keresztül feketének. Hiszen szemem előtt sötét üveg van, s mint a költő mondta, sötétben minden város fekete. Még éppen elérte a Franciaországba tartó esti hajójáratot. Már alig várta, hogy bordói présházában kortyolgathassa saját borocskáját, s megfogadta, soha többé nem iszik se köménypálinkát, se sört. Ám az Atlantika gőzös fedélzetére lépve őrületes kínok csaptak le rá. A 4 napos mámor utáni posztdetoxikációs szindrómát a tengerjáró vadringása csak fokozta, s Bertinus a maximális Katzenjammer fogjává lett. Úgy érezte, élete éppen olyan, mint egy nyári ruha mellénye, rövid és céltalan. Sűrű hányások, totális depresszió, fűrészként muzsikáló agyvelő, centrifugaként hánykolódó gyomor, szuicid gondolatok, apokaliptikus sejtések és a többi, ahogy ez ilyenkor lenni szokott. Ekkor érkezett Gorcseva legendás koktéllal, amitől Bertinus rögvest újjáillett, szinte szárnyra kapott, s aminek titkos receptúráját Iván pár nappal azelőtt verte ki a Rengún tengerhajó kormányosából egy négyágú csákjával. Az események további folytatása már ismert, Gorcsev hamarosan elnyerte a fizikai Nobel-díjat, Noah Bertinus professzor pedig egy hét múlva szőlőjéből írt levelet a kultuszminiszternek, melyben javasolta, hogy a francia felsőoktatás vegye fel tanrendjébe a Makaó nevű tiltott szerencsejátékot. Rejtő Jenő csupán annyit árult el a rejtélyes Gorcsev koktélról, hogy kellemes ízű és tartalmaz konyakot, citromot, szódabikarbónát. Mi természetesen a pontos receptet közöljük, elsőként a Katzenjammerológia történetében. Egyéb iránt a forrás Vanek úr titkos naplója, mely a De Pirelli család hagyatékából került elő. Hozzávalók. Fél deciliter francia konyak, fél deciliter tearum, fél deciliter méregerős kávé, fél citrom leve, 2 deciliter orosz pezsgő, 1 deciliter frissen facsart narancslé, szódabikarbóna ízlés szerint aspirin tabletta porrá zúzva, angusztúra kéreg, babérlevél, bazsalikom, kapor, petrezselyem, angyalgyökér, jég. Az összetevőket sörös korsóba tesszük. A mixtúra hatása orvosilag is igazolt. A rum, a konyak, a pezsgő a fokozatos kijózanodást segítik. A narancslében lévő gyümölcscukor aktivizálja a májat. A C-vitamin stabilizálja az agyfunkciókat. A fekete kávé koffeinje felébreszt, ráadásul a kávé és a citrom közös bevetése egy régi nápolyi trükk a Katzenjammer ellen. Szódabikarbóna gyomornak, aszpirin az agynak, a fűszerek tovább fokozzák a medicina ütőképességét, a kapor böfögésgátló és hányinger ellen is kiváló, a petrezselyem görcsoldó, az angyalgyökér az idegeket teszi rendbe, az angusztúra kéreg étvágyat ád, a babérlevél puffadásgátló, a bazsalikon pedig lennem csak megtiport veséknek, de fájófőknek is gyógyír.
Én tegnap csináltam egy
nagy... Plusz ultrát?
Szinte igen. A húsleves, az a korhelyleves mellett az egy nagyon-nagyon fontos eszköz a harcba, ráadásul ott is össze lehet vonni a gyógyalkohollal, amit mi leírtunk non plusz ultra húslevest. Egyrészt van benne száraz seri, az egyébként, hogy ha véletlenül még nem ittuk meg, és van a száraz seri, az mindig lehet. Mindenbe tehető, de a húslevesbe is tehető. Én szoktam, csak ritkán van otthon.
Ezt a pillanatot a seri, amíg el kell készülni a húsleves.
De mind az újházi leves, mind a húsleves, van valami olyan eszenciális lényeg van ebbe a húsleves nevű dologba, ami engem mindig rendbe hoz. De ezt is nagyon jól meg lehet csinálni a korhelyesre, tehát rengeteg erős paprikával, pici balzsam ecettel, zöldséggel, erősen és savanyúan lehet ezt másnap fogyasztani. A világgasztronómiában ugye a Brillat Savarin szerint a leveshús az egy lényegétől megfosztott hús, amit önmagára valamit is adó ínyenc nem eszik meg, és ugye ott van mondjuk a tálfelspic, ami meg ugye a Ferenc Jóskának a kedvenc fogása volt. Én azt gondolom, hogy mondjuk egy ilyen nagyon puhára főtt marhahús erős ajvárral egy másnapos reggelen azért az tud valamit, esetleg egy kis ecetes almapaprika is segít ilyenkor még mellé.
Ezt előre el kell készíteni, vagy...
Hát egy marhahúsnak minimum 5 óra kell, az újházi levesnek pedig több nap kell, mert nem tyúkból készül, hanem kakasból, ez egy óriási tévedése a magyar gasztronómiának. Tehát, hogy pont az a lényege, hogy kakasból kell készüljön, és addig kell főzni a kakast, ameddig a csontja, a húsa, a zöldség, minden szét nem fő, és ugye az újháziék ezt a Nagy Endre visszaemlékezéseiből tudjuk, hogy azért nagyon hatékony másnapra, mert ez egyrészt szerelmi bájital volt, másrészt meg egy ilyen betegeknek való gyógyszer. Azt írja, hogy még a halott is talpra áll, és a beteg is elkezd járni, még az impotens is rögtön dalra fakad.
szóba jött ez, hogy praktikus tanácsokkal is kellene szolgálni a nagyszámú és lelkes hallgatóságnak. Én annyit szeretnék csak mondani, hogy az András ilyen közepesen bugyuta Westernnek a bekészítését javasolta, hogy azon lehet nagyon jól gyógyulni. Én meg azt gondolom, hogy a főzés is nagyon jó, meg ezt szoktam másnak is tanácsolni, de főleg mondjuk egy húslevest, mert beteszi az ember a hozzávalókat a vízbe, és akkor szépen megfőzi magát, tehát az a különösebb gond nincsen. Viszont arra meg nagyon jó, hogy megnyugtatjuk magunkat, hogy milyen hasznos tagjai vagyunk az emberiségnek, hiszen lámlám talpon vagyunk, és főzünk a szeretteinknek. És közben elmegy az idő, úgy csinálom, mintha dolgoznánk, és közben meg is lehet inni egy-két gyógysört.
Nem hallottam még soha azt, hogy zákányos, úgyhogy megnéztem, hogy és azt találtam, hogy melléknév, azt jelenti, hogy piszkos, mocskos, nyálkás, vagy ködös, borongós, vagy részeges ember. Úgyhogy szerintem ez kiegészítésre szorul ez a új magyar nyelvben, ez az zákányos, mert ez a zakkantnak valamilyen hangjában.
Én azt hiszem, hogy ebben a kérdésben hatványozottan szakértő vagyok, mert egy zákányszék nevű helyen van tanyám már kb. 30 éve, és a zákány ott például azon a vidéken, ez a hordónak az alján ezt a ruskót jelenti, ezt az üledéket. Tehát ami a hordónak az alján marad, mert húsvétre már senkinek nincsen, mert megisznák az egész termést, és amikor tisztítják ki a hordókat, akkor ami az alján ott van, az a zavaros, használhatatlan löty, az a zákány.
Piszkos, mocskos nyálkás.
Épp ezért ugye ott olyan jó borok vannak arra felé, hogy épp eszű ember húsvét előtt arra nem megy, csak húsvét után.
Ez világos, világos. Hát vannak ott nekem szép történeteim ottan életnek az italozási szokásairól, tehát zákányosság, ugye, másnaposság, zavaros eszűség.
Cserna Szabó Andrással és Dalida Benedekkel beszélgettünk a Nagy Macska Jaj könyv, avagy Süssünk, főzzünk másnaposan című könyvükről, amit a Magvető könyvkiadó adott ki. Ha szeretné megnyerni a könyvet, akkor arra válaszoljon, hogy mi a zákányosság jelentése. Remélem, sikerült megjegyezni a kérdést és az e-mail címet. Ha nem, akkor a jövő hét kedden 11 órakor elhangzó ismétléskor repetázhat, vagy a honlapról le is tudja tölteni a műsort. Írhat hagyományos postai úton is, az 1116 Stregova utca 5, Civil Rádió, Hajósvara nevet és címet a borítékra írva. A könyvből Szabó Zoltán olvasott fel szemelvényeket. Nagyon vidám év búcsúztató és új év köszöntő estét kívánok, és a megszerzett tudását érdemes hasznosítani. Ne feledje, jövőre is új könyvekkel jövök.
Kemény kötés. Könyvekről a fülszövegen túl.
Hajósvera műsora két hetente, vasárnap este 7 órától.